Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a mostani kormányinfón, és fel is kérem Gulyás Gergely miniszter urat, hogy számoljon be a legfontosabb kormányzati döntésekről, utána pedig a szokásos módon majd válaszolunk a sajtó kérdéseire, miniszter úr.
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Másodszor vagyunk kénytelenek ebben a rendhagyó formában találkozni. Nekünk hiányoznak a közvetlen újságírói kérdések, de most mégis a járvány elleni védekezés 21. napján talán indokolt az, hogy továbbra is ebben az online formában tartsuk a szokásos kormányinfót. Ez a 24. napja a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszaknak. A járvány terjedése leginkább két kontinenst érint, Észak-Amerikát és Európát. Azt tudjuk mondani a mai magyar adatokról, hogy 678 fertőzés történt, 58-an gyógyultak meg, 32-en hunytak el eddig. Több mint 11 ezeren vannak házi karanténban, és mintegy 20 ezer tesztet végeztek el eddig a hatóságok. Ebben a gyors tesztek nincsenek benne, tehát valójában a tesztek száma ennél magasabb. A legfontosabb továbbra is az emberi élet és egészség védelme. Az egészségügyi védekezésre a költségvetés korlátlanul biztosítja a forrásokat, tehát minden olyan forrás, amely ahhoz szükséges, hogy a kórházak el tudják látni, és az egészségügyi rendszer egésze el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket a jelenlegi helyzetben el kell látni. Ezeknél nyitott előirányzatok vannak, tehát azt tudjuk mondani, hogy egész biztos, hogy minden anyagi forrás a védekezéshez rendelkezésre fog állni. Azt a heroikus küzdelmet, amelyet néhány kórházban már most és később sajnos majd vélhetően az egészségügyi szektor egészében fognak az egészségügyi dolgozók vívni. Azzal is szeretné a kormány elismerni, hogy bruttó 500 000 forintot biztosít az idei évben, valamikor a nyár elején az egészségügyi dolgozók számára, valamennyi egészségügyi dolgozó számára. Arról is szeretnék beszámolni, hogy folyamatos az eszközbeszerzés, bár az egészségügyi termékek piacán a szabad kereskedelmet, a szabad rablás váltotta fel, de ilyen körülmények között is mindent megteszünk azért, hogy a védőfelszereléseket és védőeszközöket be tudjuk szerezni, és biztosítani tudjuk a járvány elleni védekezésben Magyarországon. Eddig mintegy 380 milliárd forintot költöttünk erre. Látni kell ebből, hogy komoly gazdasági következményei is vannak a járványnak. A gazdasági következmények közül csak az első, és egyébként a kisebb, hogy a védekezéshez szükséges forrásokat biztosítani kell. Ez is óriási megterhelés, ezért a kormány a költségvetés alapvető átrendezéséről döntött. A járvány elleni védekezés alapját létrehoztuk, és létrehozunk egy gazdaságvédelmi, a gazdaság újraindítását szolgáló alapot is. Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre fogunk kötelezni másokat is. Másokat is közös teherviselésre kötelezünk, így a politikai pártokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat, a bankokat és az önkormányzatokat is, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy a védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források rendelkezésre álljanak. Ami a számokat illeti, azt tudom mondani, hogy a kormány magán kezdte a takarékosságot és az átcsoportosításokat. Eddig elvonunk és átcsoportosítunk a tárcáktól összesen 1345 milliárd forintot. Ami a konkrét járvány elleni védekezési alapot illeti, ott a következő költségvetési számokat szeretném ismertetni. A pártok támogatása, természetesen semmilyen intézkedésnek visszameges hatája nincs, tehát amiket mondok, azok április 15-től vagy május 1-től bevezethető intézkedések. A párt támogatások 50%-át erre az évre a járvány elleni védekezési alapba kell befizetni, ez körülbelül 1,2 milliárd forintot jelent. A multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adó mértéke az mintegy 36 milliárd forint bevételt jelent. Ismert az, hogy ezt az adólemet egyszer már a magyar kormány kivetette, akkor egy Európai Unióval folytatott vitát eredményezett ez, és az Európai Unió bíróságán ezt az ügyet Lengyelország hasonló intézkedése kapcsán azok az államok nyerték meg, akik a multinacionális üzletláncok kereskedelmi adója mellett érveltek, tehát a bizottsággal szemben tagállami lengyel-magyar győzelmet arattunk, ezért semmi akadály nincs annak, hogy ezt újból bevezessük. Az idei évben ez mintegy 36 milliárd forint bevételt fog eredményezni. A pénzügyi szektortól, a bankoktól kérünk hozzájárulást, a bankoknak 55 milliárd forintot kell ebbe a járvány elleni védekezési alapba befizetni. A gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része az idejében 34 milliárd forint lesz. Az önkormányzatokat arra kérjük, hogy ezzel járuljanak hozzá a járvány elleni védekezéshez. Úgy gondoljuk, hogy ez az arányos teherviselésnek része. Ebbe az alapba ezzel összesen 663 milliárd forintot tudunk biztosítani. Szeretném azt jelezni, hogy a járvány elleni védekezés központi tartaléka az 378 milliárd forint, ez egy felülről nyitott előirányzat, tehát a költségvetés ide tud pénzeket áttenni. Hogyha ezeket összeszámoljuk, tehát a járvány elleni védekezés központi tartalékát, a párttámogatások 50%-át az idei év második felében, kétharmadában, a helyi önkormányzatok tól a gépjármű adó központi költségvetésbe átirányított részét, a multinacionális üzletláncok adóját, valamint a bankoktól beszedett hozzájárulást, akkor így összességében 663 milliárd forintot tudunk biztosítani. A kiadásokról azt tudom eddig mondani, hogy az egészségügyi szakdolgozók és védőnök korábban eldöntött béremelésére is sor fog kerülni, azt is ebből az alapból fogjuk fizetni, ez mintegy 81 milliárd forint, 20%-os novemberi béremelése lesz a védőnöknek és egészségügyi szakdolgozóknak, a kormány ezt a gazdasági nehézségek ellenére továbbra is biztosítani fogja a bruttó 500 ezer forintos juttatás mellett. Egyébként ez a félmillió forintos, bruttó félmillió forintos bérkiegészítés, ez a központi költségvetésnek 70 milliárd forint terhet jelent. Az eldöntött, illetve már megvalósult eszközbeszerzések és beruházások pedig, mint említettem, eddig összességében 380 milliárd forintba kerültek a központi költségvetésnek. Végül még röviden szeretnék arról is tájékoztatást adni, hogy a tavalyi, vagy hogy az idei évben, az elmúlt hónapban azok a gazdaságvédelmi lépések, amelyeket munkahelyek megőrzése érdekében tettünk, ahol a járulékokat és adóbefizetést csökkentettük, illetve gyakorlatilag csak és kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell ma a leginkább válságba jutott szektorokban a munkavállalóknak befizetni, minden más munkavállalói és munkaadói tehertől mentesítettük a cégeket, illetve a munkavállalókat. Ez körülbelül 100 milliárd forintba került eddig. És a újraindításhoz, gazdaságvédelmihez szükséges alapnak pedig része a központi intézményekből beszedett megtakarítás. Ez a minisztériumoktól elvont forrásokat jelenti, ez 922 milliárd forintot jelent, illetve a nemzeti foglalkoztatási alap bevétele teljes egészében ide kerül, ez 423 milliárd forint. Tehát összességében a gazdaság védelmére és a gazdaság újraindítását szolgáló intézkedések megtételére létrehozott alapban 1345 milliárd forint áll rendelkezésünkre. Ezek azok a számok, amelyek olyan óriási számok, hogy szinte felfoghatatlanok, mégis úgy gondoljuk, hogy ahhoz az óriási kihíváshoz, amelyel a válságban az ország szembesül, feltétlenül szükségesek. Még talán néhány számot a munkanélküliséggel kapcsolatosan szeretnék mondani. körülbelül 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak ennyien vesztették el az állásaikat, az állásukat. A korábbi 70 ezer szabad munkahely száma az 40 és 50 ezer közöttire csökkent, tehát jelentős csökkenés van a szabad munkahelyek számában, hiszen akik elvesztették az állásukat, sokan még viszonylag gyorsan tudtak új állást találni maguknak, de így is 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, és azt látjuk, hogy április elejétől a munkanélküli vagy a munkájukat elvesztők száma drámaian megnőtt, napi 4 ezer körüli a munkájukat elvesztők száma. A kormány éppen ezért nem csupán a költségvetésről való eltérésről fog hivatalosan is dönteni a holnapi kormányülésen. Ezek a számok már fixek, részei ennek a döntésnek, de ezeket a számokat már a pénzügyminisztérium egyértelműen rögzítette, a tárcák is tudnak róla, a miniszterelnök is jóvá hagyta, hanem a kormány döntést hoz egy olyan gazdaságélénkítő tervről is, amely a rendszerváltozás óta Magyarország történetének legnagyobb gazdasági akcióterve lesz. Ez egyszerre fogja biztosítani a védekezéshez szükséges forrásokat, és azokat a 100 és 1000 milliárdokat, amelyek a gazdaság újraindításához feltétlenül szükségesek. Ezt szerettem volna röviden megosztani a nyilvánossággal, és hogyha vannak kérdések, akkor kormány szóvő asszony tolmácsolásában várom őket.
Köszönjük szépen. A Magyar Nemzet kérdéseivel kezdünk. Az első kérdés, hogy miként kezeli a kormány az Európai Unió felől érkező újabb támadássorozatot, a koronavírus törvény elleni ösztüzet, illetve a hetes cikk szerinti úgynevezett jogállamisági eljárás ismételt felvetését.
Mi az a helyzet, amit tegnap a miniszterelnök úr találóan fogalmazott meg, hogy mi a járvány elleni védekezéssel foglalkozunk, Brüsszel pedig velünk. Szerintem, ha vannak vitás kérdések, azokat a válság után kell lefolytatni. A magyar koronavírus törvény az minden szempontból megfelel minden jogállamisági kritériumnak. Ezzel kapcsolatosan számtalan hazugság hangzott el az európai sajtóban, amelyet mondhatnám, már megszoktunk, legfeljebb most a mértéke még a korábbiakon is túllő, hiszen ne felejtsük el, hogy ha ezek az állítások, amelyek ott megjelentek, igazak lennének, akkor a Magyarországgal szembeni vádak is lehetnének megalapozottak, de olyan képtelenséget olvastunk, mint hogy a választások maradnak el Magyarországon, miközben egyébként senki nem gondolja, hogy a veszélyhelyzet még 2 évig fog tartani, de ha még 2 évig tartana, akkor is, miután ez alkotmányos rendelkezés, ezt veszélyhelyzetben sem lehet fölülírni, tehát választásokat akkor is tartani kell. Kizárólag az időközi választások nem kerül sor, ebben pedig teljes egyetértés volt a politikai oldalak között. Általánosságban is azt tudom mondani, hogy az ellenzék saját elmondása szerint a kormányzati intézkedések döntő többségével egyetért, és a törvényt pedig csak azért nem szavazta meg, mert konkrét határidőt nem tartalmaz. Tehát nincs olyan intézkedés, és nincs olyan felhatalmazás az időkorlát nélküliség, vagy az általuk vélelmezett időkorlát nélküliségtől eltekintve, amelyek ne értettek volna egyet. Boszorkányüldözés folyik Magyarországgal szemben, ezt az elmúlt években megszoktuk, hozzá is vagyunk szokva, ezért különösebb baj nem lenne, azért tartjuk végtelenül etikátlannak és helytelennek, mert most Európa egészének és az Európai Uniónak is a járványi védekezésre kellene koncentrálnia, nem pedig egyes tagállamokkal foglalkozni.
A következő kérdés, hogy megfontolja mégis a kormány, hogy a veszélyhelyzetben a védelmi bizottságok jóváhagyásához kötnék az önkormányzatok döntéseit, tekintettel arra, hogy egyes helyeken, például a fővárosban láthatóan nem tudják megoldani a tömegközlekedésben tapasztalható zsúfoltságot, ami fokozza a fertőzést veszélyt, illetve hogy mi a kormány álláspontja a BKK járatain a napokban tapasztalható tumultusról.
Az első kérdés nyilván a héten benyújtott és e tekintetben visszavont vagy módosított törvényjavaslatra utal. Szeretném jelezni, hogy nem kívánjuk az önkormányzati hatásköröket megváltoztatni. Eredetileg volt egy olyan javaslat, ami a rendkívüli jogrend időszakában a törvényességi felügyeletet a védelmbizottságokhoz tette volna. Ez szerintem nem lett volna egy rossz javaslat. Ezt követően az a törvényjavaslat, amit benyújtottunk, az a védelmbizottságok tagjaivá tette volna a polgármestereket, és így kívánt egy olyan helyzetre megoldást találni, amely talán nem jelentett országos problémát, de néhány helyen az önkormányzatok és a szintén ellenzéki kritikákból is hallható olyan döntéseket hoztak, amelyek nyilvánvalóan túlnyúlnak az ő felhatalmazásukon. De tudomásul vettük azt, hogy az önkormányzati szektor és a polgármesterek ennek nem örülnének, sőt, ezt ők jelenlegi helyzetben támadásként értékelték, ezért néhány óra alatt módosítottuk a törvényjavaslatnak ezt a rendelkezését. Az önkormányzati jogkörök tehát nem fognak változni, a védekezéshez szükséges feladatok a jelenlegi mértékben maradnak az önkormányzatoknál. Ami a budapesti tömegközlekedés helyzetét illeti, ott azt tudjuk mondani, hogy a főváros működteti és egyébként kormányzati segítséggel finanszírozza is a budapesti közlekedési központot és a BKV-t. Az a kérésünk, hogy a főváros oldja meg ezt a helyzetet. Emberi életek kerülnek veszélybe, hogyha olyan tumultuózus jelenetek vannak a tömegközlekedésben, mint amelyeket a buszokon, villamosokon, főleg reggelente az elmúlt napokban tapasztalni lehetett. Úgy gondoljuk, hogy a források rendelkezésre állnak, a BKV-nak és a BKK-nak van költségvetés, ez egy szervezési feladat, az a kérésünk, hogy a lehetőleg hamarabb ezt a főváros oldja meg.
A járvány okozta globális és lokális gazdasági problémák miatt veszélybe kerülhetnek a kormány családvédelmi intézkedései. Folytatódhat-e a családvédelmi akcióterv? Erre el szeretném mondani, hogy ez egy rendkívüli helyzet. Ez a mostani hetek és hónapokban még előttünk álló veszélyhelyzet. És ilyenkor természetesen az emberi élet védelme az első, az emberek egészségének a megőrzése az első helyen áll. Ugyanakkor természetesen azt is látjuk, hogy ez egy olyan nehéz gazdasági helyzetet is eredményez a megszűnő munkahelyekkel, ami a családokra is egy nagyon komoly feladatot, terhet, problémát ró. Mi azon vagyunk, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, illetve újakat tudjunk teremteni, mert azt látjuk, hogy a családokat tekintjük az elsődleges pillérének a társadalomnak, és abban is hiszünk, hogy a munka alapú társadalom az, amiben a Magyarországnak a továbbiakban is mennie kell. Fontos az, hogy a gazdasági intézkedések, amiket meghoztunk, illetve a miniszter úr által előbb említett alap is olyan intézkedéseket tartalmaz, amivel ezt tudjuk elősegíteni, és azt gondoljuk, hogy ezek nem csak gazdaságvédelmi intézkedések, hanem éppen ezért egyben családvédelmi intézkedéseknek is tekinthetőek, tehát a családokat is igyekszünk ilyen módon segíteni. Azt is érdemes azért elmondani, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek pedig kifejezetten a gyermekeseknek szólnak, ilyen a már meghozott gyes, illetve gyed meghosszabbítása is. Tehát mi azon dolgozunk, hogy akik elvesztik az állásukat, azok valóban minél előbb új munkahelyet tudjanak maguknak találni, illetve akiknek van állásuk, pedig meg tudják tartani, és ezzel igyekszünk a családok jelenlegi nehéz helyzetében hozzájárulni a most kialakult helyzet megoldásához. Az MTV kérdezi, hogy az elmúlt napokban sorra jelennek meg az álhírek, nem csak a magukat álhírgyártónak nevező oldalakon és közösségi felületeken, hanem a magukat komoly sajtóterméknek tartó médiumokban is. Hány esetben indítottak eljárást, vizsgálták-e a káros hatásait, és a törvény elfogadása óta csökkent-e ezek száma?
Az a szerencsés helyzet, hogy nem nekünk kell vizsgálni, tehát az országgyűlés elfogadott ugyan egy büntetőjogi tényállást, a BTK-t módosítottuk, a büntető törvénykönyvet módosítottuk, de az ezzel kapcsolatos feladatok az ügyészségre és a bíróságokra várnak. Szeretném azt jelezni, hogy a kormány ebben a helyzetben is a végsőkig elkötelezett a sajtószabadság biztosítása mellett, tehát ez a tényállás semmilyen formában nem vonatkozik a kormányzati intézkedéseket, akár válsághelyzetben érő súlyos és éles kritikákra. Világos a tényállás, nem is áll messze az egyébként közveszéllyel fenyegetésnek nevezett, eddig is a büntető törvénykönyvben létező tényállástól. Akkor lehet ezt elkövetni, hogyha valaki szándékosan olyan valótlan tényt állít, amelyet nagy nyilvánosság előtt állít, és amellyel a védekezés eredményességét egy ilyen rendkívüli jogrend alatt veszélyhelyzetben fenyegeti. Tehát ezeknek mind együttesen kell megvalósulni ahhoz, hogy valaki ezt a cselekményt elkövesse. Ez egy Facebook poszt épp úgy lehet, mint ahogyan bármilyen más ezeknek a kritériumoknak eleget tévő megnyilvánulás. Nem a büntetőjogi következményeknek az elérése volt a cél akkor sem, amikor ezt a törvényt meghoztuk, hanem a szándékos rémhírterjesztéstől való távoltartása azoknak, akik erre hajlamosak. Szerintem az elmúlt egy-két hétben talán valamivel jobb a helyzet, mint korábban, de innen is én arra szeretnék kérni mindenkit, és miután az eljárások megnyitása nem tartozik a kormány hatáskörébe, ezért mi csupán kérhetünk, hogy tartózkodjon olyan hírek terjesztésétől, ami a válsággal kapcsolatosan alapvetően valótlan információkat jelent vagy hirdet, hiszen azt tudjuk mondani, hogy az operatív törzs is, és kormányinfom mi is, és a kormány egyébként napi kommunikációs szinten is mindent megtesz annak érdekében, hogy a valós, pontos információkat a nyilvánossággal megossza. Éppen ezért senkinek nincs oka arra, hogy ezekkel ellentétes valótlan információkat terjesszen.
A Népszava kérdése, hogy miért a veszélyhelyzet idejét látta Semmilyen Zsolt és Gulyás Gergely alkalmasnak arra, hogy többek között az önkormányzatok jogait megnyírbáló saláta törvényt nyújtson be.
A kérdésre részben válaszoltam, a semmilyen rossz szándék a javaslat mögött nem volt. Azt a helyzetet kívánta volna a törvénymódosítás megoldani, hogy senki által nem vitatott módon az önkormányzatok az elmúlt hetekben hoztak olyan intézkedéseket is, amelyek messze túlnyúltak az ő hatáskörükön. Az ellenzék kritizálta azt, hogy volt, ahol költségvetést fogadtak el, mindenki kritizálta azt, hogy volt olyan település, ami kijárási tilalmat rendelt el, noha erre csak a kormánynak van joga. Erre kívántunk megoldást nyújtani, láttuk azt, hogy ezzel szemben tiltakozás van, és miután most a legfontosabb, hogy a járvány elleni védekezés mögött politikai, társadalmi, gazdasági összefogás álljon, ezért visszaléptünk ettől a módosítástól. Még egy tévedést szeretnék tisztázni, hogy semmilyen visszaélés nem történt a felhatalmazással, ez egy rendes törvényjavaslat, amit ugyanígy és ugyanebben a formában nyújthattunk volna be akkor is, hogyha nem lenne rendkívüli jogrend. Tehát akkor beszélhetünk arról, hogy a kormány a rendkívüli jogrendben kapott felhatalmazásával él, amikor rendeletet hoz és rendelettel térünk el törvényi szabályoktól. Amikor az országgyűlés elé benyújtunk egy törvényt, az a rendes ügymenete a parlamentnek, az független attól, hogy egyébként veszélyhelyzetben vagyunk.
Miközben például a vírusnak a kereskedelmi ingatlan létesítés szabályok megváltoztatásához?
Itt folytatom is akkor a választ. Természetesen a vírussal való, egy vírussal szembeni védekezés az nagyon sok területet érint, de a kormány ettől még nem mond le arról, hogy a rendes törvényalkotási menetrendben nyújtson be jogszabálymódosításokat. Tehát a helyzet az az, hogy ahogyan mindenkit arra kérünk az országban, hogyha teheti, akkor dolgozzon, hogyha teheti, akkor maradjon ugyan otthon egy kivétellel, hogyha munkahelyére kell menni, akkor oda menjen el, ne álljon meg az ország, ne álljon meg a gazdaság, mert annak tragikus következményei lennének. Ugyanúgy a parlamenti képviselőktől is azt kérjük, sőt ez a kötelességük, hogy dolgozzanak. Tehát a kormány nemhogy a valótlan vádakkal szemben nem kívánja bezárni a parlamentet, nemhogy nem az a helyzet, ami Nyugat-Európában, hogy például az Európai Parlament bezárt, miközben a magyar parlament ülésezik, hanem mi kifejezetten azt szeretnénk, hogy a parlament is rendes munkát végezne. Természetesen a járvány elleni védekezésnek elsőbsége van, ha ott kell bármilyen törvényt elfogadni, akkor az mindent megelőz, de egyébként a parlamenti képviselőktől is azt kérjük, hogy amennyire a jelenlegi körülmények között lehet, végezzék rendes a munkájukat.
A 168 óra kérdése a következő. Egy babaváró hitelért folyamodó anyuka keresett meg engem azzal a kérdéssel, ezzel a kérdéssel ezt tolmácsolom most ön felé. Az érintett hölgy azzal szembesült, hogy problémákba ütközött hitelfelvétele, mert munkáltatói igazolás szükséges ehhez. Azt jelenleg számára nem tudják kiállítani hivatalosan, mivel az adott osztály home office munkarendben dolgozik. A kérdésem a következő lenne. Önöket kerestem már meg állampolgár ezzel a problémával. Mit gondolnak, ez a jelenség tömeges vagy csak egyedi esetekről lehet-e szó? Szükséges-e bármifajta jogszabálymódosítás annak érdekében, hogy a koronavírus járvány idején is zavartalanul lehessen felvenni a babaváró hiteleket?
A munkavállalói jogviszonyról szóló igazolás kiadása az a munkáltató kötelezettsége. Ez így van veszélyhelyzetben is, tehát most is a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkáltató kérésére igazolást állítson ki arról, hogy neki ott fennáll a munkaviszonya. Ebből a kormány csak egy ponton tud beleszólni, hogy ha valamelyik munkáltató ezt nem teszi meg, akkor a munkaügyi felügyelet tud eljárni és bírságot kiszabni, és ilyen esetekben a miután ez kormány hatásköréhez tartozó, hatáskörébe tartozó szerv, ennek az irányítása kormányzati feladat, az is a kérésünk, hogy a leghatározottabban járjanak el a hatóságok, és a szükséges szabjanak ki súlyos bírságokat. Természetesen sokféle nehézségbe ütközik minden cég működése a jelenlegi helyzetben, ezt mi tudjuk, szeretnénk is megértőek lenni, de egy munkáltatói igazolásnak, vagy egy munkavállalói igazolásnak a kiállítása az nem okozhat olyan nehézséget, ami a jelenlegi helyzetben ne lenne megoldható. Hogyha ezt valaki nem kapja meg, akkor javaslom, hogy a munkaügyi felügyelethez forduljon, és a munkaügyi felügyelet a céggel szemben el fog járni.
A Pesti Srácok kérdése a következő: hogyan értékeli a kormány a nemzetközi sajtóban újságíróktól, illetve az európai politikusoktól elhangzó vádaskodásokat, illetve a magyar kormány is aláírta azt a nyilatkozatot, amelyet Európa különböző kormányai a vélelmezett demokrácia deficit okán tettek, milyen megfontolás mentén cselekedett ebben az esetben a kormány?
Azon megfontolás mentén cselekedtünk, hogy ami ebben a nyilatkozatban van, azzal Magyarország azonosulni tud. És ugyan sokan ezt cinikusnak tartják, de a valóság az az, hogy nem cinizmus van a mögött, hanem valótlan rágalmak Magyarországgal szemben. Ugyanis a nemzetközi sajtóban, az előbb utaltam erre, olyan állítások jelentek meg, hogy Magyarországon bezárt a parlament, miközben szemben mondjuk az Európai Parlamenttel ülésezünk, hogy nem lesznek választások, miközben ha a veszélyhelyzet 2 évig tartana, amire nincs esély, és nem is tartjuk ezt kívánatosnak, és reméljük, hogy mielőtt túl leszünk a járványügyi válsághelyzeten, de még ha egyébként így lenne, akkor is az országgyűlési választásokat rendes időben meg kell tartani, önkormányzati választásokat is. Tehát számtalan olyan hazugságot terjesztettek el a Magyarországon elfogadott koronavírus törvénnyel kapcsolatosan, ami miatt a jogállami értékekről sokan elkezdtek beszélni. De mi ezekkel a jogállami értékekkel egyetértünk. Magyarország ezekre tekintettel volt akkor, amikor ezt a törvényt elfogadta, ezért a részünkről nem cinizmus, hanem teljesen őszinte magatartás ehhez a közleményhez csatlakozott. Lehet, hogy akik meghozták, azok a valótlan információkban hittek, és ezért fogadták el, de minket csak és kizárólag az a szöveg köt, amelyhez jó szívvel tudunk csatlakozni.
Az ATV kérdése a következő. Azt kérdezik, hogy elrendelik-e a kötelező maszkviselést közterületen, ha igen, mikor, illetve milyen esetben?
Minden ilyen ügyben az operatív törzshoz döntés, de miután ezek egészségügyi kérdések, ezért a WHO-nak, tehát a világszervezetnek, az egészségügyi világszervezetnek az ajánlásait veszük figyelembe, ez egyébként a tesztelésnél is így van, illetve a magyar virológus szakembereknek a véleményét veszük figyelembe, hogyha szükséges, akkor ennek megfelelően hozunk meg bármilyen döntést. Eddig ilyen javaslat nem volt, bizonyos helyeken a maszkviselés ma már általános, vagy akár kötelező is, de az ország egészében eddig ilyen javaslatot se a virológus professzorok, se pedig az egészségügyi világszervezet nem tett.
Látnak-e reális veszélyt, hogy a koronavírus törvény miatt újabb 7-es cikkelyes eljárás lesz Magyarország ellen, illetve hogy kizárják a Fideszt az Európai Néppártból? Módosítanak-e a törvényen például egy határnap beiktatásával, hogy a nemzetközi ösztüzet és mindezt elkerüljék?
Megszoktuk az elmúlt években, hogy sokaknak a hobbiává vált az, hogy Magyarországot szidják, rágalmazzák, illetik valótlan állításokkal. Ezzel együtt tudunk élni. Szokatlannak tartjuk azt, hogy egy válsághelyzetben, akkor ráadásul nem csupán Magyarország szembesül rendkívüli nehézségekkel, hanem a kontinens egész Európa valamennyi állama, akkor is velünk foglalkoznak. Mi továbbra is csak azt tudjuk kérni, hogy ne ezt tegyék, hogyha vannak viták, akkor készen állunk arra, hogy ezeket lefolytassuk a járványügyi védekezésben után, de addig a magyar kormány semmilyen Európai Uniós vagy néppárti provokációnak nem hajlandó felülni, és kizárólag a járvány elleni védekezéssel foglalkozik. Nekünk ezek a viták nem olyan fontosak, mint az, hogy Magyarországon mindent megtegyük annak érdekében, hogy a járvány elleni eredményes védekezés feltételeit biztosítsuk.
Lehet-e húsvétkor locsolkodni? A miniszterelnök azt mondta, hogy jövő héten születik meg a döntés arról, hogy a kijárási korlátozás a húsvéti ünnepekre is fennmarad-e. Az reális opció, hogy húsvéttől a kijárási korlátozáson a mostanihoz képest is szigorítanak. Ugye a mostani kijárási korlátozás az jövő szombatig, egy hétig van még biztosan érvényben, és ahogy tegnap miniszterelnök úr is elmondta, jövő héten születik meg a döntés ezzel kapcsolatban. Várhatóan szerdán tudjuk tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy április 11-e után milyen szabályok lesznek érvényben. A mai szabályok alapján egyébként locsolkodni nem lehetne, hiszen csak az egyháztartásban élőkkel tudnánk ezt megtenni, ez nem egy olyan alapos indok, ami miatt a kijárási korlátozást felülírhatnánk. Ugyanakkor szeretném megköszönni annak azoknak az embereknek, akik eddig is betartották ezeket a szabályokat. Tudjuk, hogy ez a mostani jó idő közelettével, akár a mostani hétvégén is embert próbáló feladat mindenkinek. Én viszont szeretném önöket továbbra is arra kérni, hogy ennek a jó idő okozta csábításnak ne engedjenek, és továbbra se legyenek a nem együtt élő családtagjaikkal vagy barátaikkal egy helyen, és ne tervezzenek ilyen programokat. Illetve az idős rokonokra pedig a kijárási korlátozás fenntartásától függetlenül is különösen kell vigyáznunk, húsvétkor is, tehát velük egyáltalán nem ajánlatos bármilyen családi programot ilyen hagyományos egy légtérben lévő módon tervezni. Úgyhogy én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy továbbra is tartsuk be ezeket a szabályokat, mert ezzel tudunk a legtöbbet tenni a járvány lassítása érdekében. A HVG kérdése a következő. Több érintett panasz alapján olykor 2 napot is kell várni arra, hogy a mentők kimenjenek elvégezni a tesztet. A Gulyás Gergely által korábban említett rendőröket mikor vethetik be a tesztelés felgyorsításába? A kormány szerint elegendő-e ennyit tesztelni? Miért és látnák-e értelmét az országos tesztelésnek vagy sem?
A tesztek számával kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy azok radikálisan megnőtt az elvégzett tesztelések száma. Talán 2 héttel ezelőtt még jóval 10 alatt 5000 környékén volt az elvégzett tesztek száma, most pedig ez a mai napon 20 000 fölé fog menni. Szintén az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak az ajánlásait követjük, és ennek megfelelően tesztelünk. Valószínűleg, ahogy járvány terjed, a tesztek száma is ennek megfelelően tovább fog nőni. Azt is látni kell azonban, hogy a teszteredmények is pontatlanok, ezért kell többször is tesztelni, és hogy van egy olyan gyors teszt is, ami nincs benne az elvégzett tesztek számában. Ott kb. 80%-os valószínűséggel mondható meg, hogy ki az, aki fertőzött, és ki az, aki nem. Tehát, hogyha ezeket is hozzáveszünk, akkor Magyarországon is sokakat teszteltünk, és azt is érdemes még itt megemlíteni, hogy a látencia az jelentős, ez minden országban szintén így van, tehát miután a betegeknek vagy a megfertőződötteknek a 80-90%-a semmilyen tünetet nem érzékel saját magán, ezért ott ki sem derül az, hogy valaki megfertőződött.
A Városligetben mi történik a törvénymódosítás elfogadása után? Megépülhet-e az összes korábban tervezett épület?
Ebben az ügyben is egy alapvető félreértés terjedt el a magyar sajtóban. A Városligetbe tervezett valamennyi épületnek, így a galériának is jogerős építési engedélye van. A jelenlegi szabályok szerint sem tudja a jogerős építési engedélyt felülírni a fővárosi közgyűlésnek a változtatási tilalma. Tehát, hogyha akarnánk, akkor jogszabálymódosítás nélkül is holnap elkezdhetnénk a galériát építeni. A miniszterelnök ezzel kapcsolatosan világos nyilatkozatot tett az önkormányzati választások másnapján. Ugyanakkor az a változtatási tilalom, amelyet a főváros elrendelt, az ottani zöld felületeknek a kialakítását is lehetetlenné teszi. Ezzel kapcsolatosan a kormányhivatal egyértelmű véleményt adott. Tehát ahhoz, hogy a zöld felületeket rendbe tehessük, és a liget egyelőre a galéria megépítése nélkül az eredeti pompájában, vagy akár annál is szebb állapotban, hiszen ott jó néhány gyönyörű épület jött létre, vagy pedig létező épületek újultak meg, de a köz érdekében tudjon működni, ahhoz szükség van ezekre a változtatásokra. Tehát szeretném jelezni, hogy tévedés azt állítani, hogy a kormány ezzel fölírja a fővárosi közgyűlésnek a mostani döntését, mert erre nincs szükség, a korábbi építési engedélyek érvényesek.
Mi lesz az érettségivel és a szakmai vizsgákkal, mikor döntenek a kérdésben? Az érettségi az amúgy is normál helyzetben is egy nagy kihívást, rendkívüli kihívást jelent akár a diákoknak, akár a pedagógusoknak. akár természetesen a családoknak, ahol érettségiző diák van. Tudjuk, hogy ez egy ilyen helyzetben, a veszélyhelyzet időszakában ez sokszoros terhelést és kihívást jelent, úgyhogy először is szeretném megköszönni azoknak a pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek a közös együttes munkáját, akik ebben a nehéz időszakban is megoldják azt, hogy a diákok megfelelő módon tudjanak készülni az érettségire. Természetesen az oktatási akciócsoport is azon dolgozik, hogy a lehető legjobb megoldást tudjon megszületni. Több forgatókönyv is elkészült már az érettségivel kapcsolatban, de azt tudjuk mondani, hogy a legfelelősebb döntést akkor tudjuk meghozni, hogyha azt a járványügyi helyzetnek megfelelően tesszük. Látjuk azt, hogy a jövő szombati korlátozásokról, illetve azoknak a feloldásáról, esetleges feloldásáról is a jövő héten fog születni döntés, az érettségig pedig több mint egy hónap van még hátra, tehát itt mindenképpen mérlegelni fogjuk az aktuális járványügyi helyzetet, mert nyilván az emberek egészsége az első helyen áll még egy ilyen kérdésben is. Azon vagyunk, hogy még húsvét előtt tudjunk ezzel kapcsolatban tájékoztatást adni, és mindenki időben értesülni fog majd az érettségi biztonságos lebonyolításával kapcsolatos kérdésekről. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen az ezzel kapcsolatos türelmét mindenkinek. Jelenleg hány munkanélkülire számít a kormány? Tervezen nekik, vagy a kényszer szabadságon lévőknek bármilyen pénzügyi támogatást adni?
Munkanélküliek számával kapcsolatosan említettem, hogy a válsághelyzet kihirdetése óta, vagy veszélyhelyzet kihirdetése óta nem telt még el 30 nap sem, tehát egy hónap sem. 24. napon vagyunk, és ehhez képest 30 ezerrel nőtt az álláskeresők száma. A munkanélküliség kb. 165 ezer embert jelentett a válság előtt. Ehhez képest azt látjuk, hogy már márciusban és április 1-től pedig még nagyobb mértékben növekedett azoknak a száma, akik a jelenlegi helyzetben naponta elvesztik az állásukat Magyarországon. A kormány minden segítséget meg kíván adni, elsősorban ahhoz, hogy mindenki megtarthassa a jelenlegi állását. Ha valaki elveszti a munkahelyét, akkor 3 hónapig jogosult munkanélküli segélyre, amit most álláskeresési támogatásnak hívunk. Azt reméljük, hogy a most bejelentendő gazdasági csomag hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb ember, vagy sokkal többen tudják megtartani az álláshelyüket, és ahhoz is, hogy akik az állásokat elvesztik, azok 3 hónapon belül újra a munkahelyhez jussanak. Ma senki nem tudja megmondani, hogy pontosan meddig tart a járvány, különböző matematikai képletek, virológiai kutatások vannak ezzel kapcsolatosan, de biztos, hogy senki nem tud mondani. A magyar kormány azért fog mindent megtenni, hogy az élet és a gazdaság, ahogy azt az egészségvédelme engedi, a lehető leggyorsabban újrainduljon, és ahhoz fogunk nagyon komoly támogatást adni munkavállalóknak, munkáltatóknak, hogy a munkahelyek megmaradhassanak, illetve ha valaki már elvesztette a munkahelyét, akkor ez a lehető leggyorsabban újra a munkához juthasson.
Miért érezték azt, hogy csatlakozniuk kell a koronavírus miatti rendkívüli intézkedéseket kritizáló uniós tagállamok kezdeményezéséhez?
Az előbb említett válaszomat tudom csak megismételni, hogyha mi egy nyilatkozattal egyetértünk, akkor nem vizsgáljuk azt, hogy milyen motiváció vagy szándék szülte annak a létrejöttét. Éppen ezért a tartalommal egyet tudtunk érteni. Ebből is látszik, hogy utána a tartalommal egyetértünk, valószínűleg a magyar intézkedések megítélése azoknak az európai, különösen nyugat-európai interpretációja volt az, ami teljes egészében megalapozatlan.
A Magyar Hang kérdése a következő. Tervezi a kormány felgyorsítani az egészségügyi infrastruktúra fejlesztéseket, ezzel is mérsékelve a koronavírus járvány okozta recessziót, vagy továbbra is a stadionok élveznek prioritást?
Most fogunk egy kórházat átadni, nyilván a jelenlegi körülmények között nagy átadó ünnepség nem lesz, de egy olyan mobil kórházat sikerült építeni 3 hét alatt, ami szerintem szép teljesítmény, ahol több mint 100, talán 140-150 ágyon van lehetőség a koronavírus betegeknek, a koronavírusos betegeknek az ellátására. Tehát értem a kérdés mögött lévő rossz indulatot, de szeretném jelezni, hogy nem stadionokat építünk, hanem az egészségügyre fordítunk minden rendelkezésre álló forrást. A felsorolt adatokból világos, hogy az elmúlt egy hónapban csak az egészségügyi eszközök beszerzésére fordított összeg az 380 milliárd forint volt. Ebből 2 népstadiont lehetne építeni.
A kormány évek óta hangoztatja, hogy elkötelezett az orvosbérek emelése mellett. Ehhez képest évek óta semmi nem történik. Most, hogy az egészségügyi dolgozók ismételten bizonyítják áldozatkészségüket a magyar emberek a magyar társadalom iránt, tervezik-e felgyorsítani a béremeléssel kapcsolatos döntések meghozatalát?
A kérdésben foglalt állítás nem felel meg a valóságnak. Természetesen az igaz, hogy a nyugat-európai egészségügyi jövedelmektől elmaradnak a közép-európai, a magyar egészségügyi bérek is. És azt szeretnénk, hogyha ez az olló zárulna. De azt tényszerűen kell megállapítani, és miután ez nem politikai, hanem matematikai kérdés, senki nem vitathatja, hogy az elmúlt 6-7 évben sokkal nagyobb mértékben nőttek az egészségben a bérek, mint a rendszerváltozás óta bármikor. Ezt lehet kevésnek minősíteni, lehet elégtelennek minősíteni, de az tényszerűen igaz, hogy egyetlen kormány nem volt, amely kifejezetten az egészségügyi bérek emeléséért annyit tett, mint a jelenleg hivatalban lévő kormány. Így is jó lenne tovább emelni, így is erre van szükség. Ezért döntöttünk arról, hogy bruttó 500 000 forintot minden egészségügyi dolgozó kap az idei évben, és ezért döntöttünk arról, hogy miközben 100 vagy 1000 milliárd forintban mérhető, 100 milliárdokban vagy 1000 milliárd forintban mérhető kárt okoz a jelenleg helyzet a központi költségvetésnek, mégis az egészségügyi dolgozók 20%-os béremelését azt a terveknek megfelelően az egészségügyi szakdolgozóknak, ápolóknak biztosítani fogjuk novembertől. Tehát szerintem az állítás nem igaz, a kormány tartja azt az ígéretét, amelynek következtében ebben a ciklusban 72%-os béremelkedés jár minden egészségügyi szakdolgozónak, ápolónak, ápolónőnek. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy természetesen mindig lehet előrelépni, mindig kell is tovább lépni, csak köszönetet tudunk innen mondani az egészségügyi dolgozóknak azért a heroikus küzdelemért, amelyet a már most is betegeket ellátó, koronavírusos betegeket ellátó kórházakban folytatnak, de azt, hogy a kormány az elmúlt években ne tett volna semmit, az tényszerűen nem igaz, mert az ellenkezője igaz, hogy minden más kormánynál többet tett.
Az Index kérdése a következő. Az 500 000 forintot pontosan kik és mikor kapják meg? A technikai személyzet is kapja-e? Ez mekkora összeg lesz összesen, és hány százalékát képezi a járványügyi alapnak?
Mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, megkapja. A technikai személyzetre is vonatkozik, és 70 milliárd forintba kerül, ahogy azt korábban említettem. Ez ma a járványügyi alapnak kb. 10%-a, de a járványügyi alap felülről nyitott, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez a közel 700 milliárd forint ez elegendő lesz, sőt nagy valószínűséggel a költségvetésből még majd további forrásokat kell ide átcsoportosítani.
A Magyar Fórum kérdése következik. Újhelyi EU-s képviselőről Dajcs Tamás bebizonyította, hogy hazudik, amikor azt állítja, hogy ennyi meg annyi plusz pénzt kap Magyarország a koronavírussal kapcsolatos kiadásokra. Az ATV műsorvezetője ennek ellenére képes volt azzal zárni a beszélgetést, hogy van egy ellenzéki meg egy kormánypárti álláspont. Legalább a veszélyhelyzet idejére nem lehetne elvárni a sajtótól a nyilvánvaló tények elismerését.
De ez jó lenne, még akkor is, ha ma idealisztikusnak tűnik. A kormány egy Európai Uniós alapot is nyitni fog, hogy ezt a vitát rövidre zárhassuk. Az Európai Unióból, ha bármilyen plusz forrás érkezik, akkor az ebben az alapban fel fogjuk tüntetni. A helyzet az, hogy az Európai Unió eddig egyetlen egy plusz fillért sem biztosított a járványügyi védekezés kapcsán Magyarországnak. Azt látjuk, hogy elszámolási szabályokat, visszafizetés szabályokat tennének könnyebbé. De ez annyit eredményez csupán, hogy a nekünk ebben a 7 éves ciklusban, tehát 13 és 2020 között, 2013 és 2020 között amúgy is járó Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás, az könnyebb lesz. Tehát plusz pénzt nem kapunk, a nekünk megítélt, nekünk járó, általunk pályázatokon lehívható forrásokhoz könnyebben tudunk hozzájutni. Ezt köszönjük, ennek örülünk, de ettől még tényszerű, hogy semmilyen egyetlen egy forint plusz forrás, vagy egyetlen egy euró plusz forrás sem kaptunk az Európai Uniótól. Örülnénk, ha ebben változás lenne, ha az Európai Unió csak ennyivel tud hozzájárulni, hogy az elszámolási szabályokat, a pénzforrás igénybevételi szabályait könnyebbé teszi, akkor ezt is megköszönjük, csak valótlan állításokat nem érdemes terjeszteni, és valóban jó lenne, hogyha ebben az időszakban mind az ellenzék, mind pedig akár a velünk kritikus média a tények iránt nagyobb tiszteletet tanúsítana, mint amúgy az a belpolitikai viták hevében megszokott.
A BCG oltóanyagát, mint lehetséges gyógyszert emlegetik a koronavírus szövődményeinek enyhítésére. Az ellenzék kevesli a betegek számát, Hatházi egyenesen hamisnak tartja a nyilvánosságra hozott adatokat. Nem arról van ez szó, hogy a TBC elleni úgynevezett magyarországi átoltottság és az időben a helyzetnek megfelelően alkalmazott védelmi intézkedések együttes hatásának köszönhetően halnak meg nálunk kevesebben elsőrenden a koronavírus szövődményeitől.
Pillanatnyilag adjunk hálát a védekezés szervezőknek, az egészségben dolgozóknak azért, és a Jóistennek azért, hogy Magyarországon mind a fertőzések száma, mind pedig a halottak száma lényegesen kevesebb, mint Nyugat-Európa országainak majdnem mindegyikében. Az, hogy ennek mi az orvosi oka, ezt nehéz megmondani, mert az előbb említett állítást az semmi, tehát a TBC oltás az egyébként a járvány terjedése ellen hatna, ezt ma még semmilyen egészségügyi kutatás, virológiai szakvélemény nem támasztja alá. Tehát azt tudjuk csak mondani, hogy Magyarország is ugyanazokkal a védekezési eszközökkel él, mint amelyekkel más európai nos tagállamok. Reméljük, hogy ezt hatékonyabban tudjuk megtenni, reméljük, hogy a védekezést jobban tudjuk megszervezni, és Jakab professzor vezetésével pedig van egy olyan virológusokból álló csapat, ami azért dolgozik, hogy vagy mi fedezzük fel a vakcinát itt Magyarországon, vagy pedig legalábbis a lehető leghatékonyabb gyógyításhoz szükséges eszközök rendelkezésre álljanak, ha szükséges gyártsuk Magyarországon. Ezeknek az előállításához szükséges orvosi ismeretek azok a kormány rendelkezésére állhassanak. Tehát mindent megteszünk az orvosi vonalon és a védekezésért. Az pedig, hogy az adatok hamisak lennének, ez nyilvánvalóan egy valótlan állítás. Nem tudunk teljesen felelőtlen emberek felelősségére appellálni egy veszélyhelyzetben sem. Minden országban lényegesen több a fertőzött, mint amennyit a tesztek kimutatnak. Pontosan azért, mert a betegségen belül a látencia az jelentős, tehát nagyon sokan, akik megfertőzöttek, azok semmilyen tünetet nem érzékelnek magukon. Ezért ez az állítás nem Magyarországra igaz, hanem minden országra, és nem hamisítás, hanem a betegség természetéből következtető, következő tény.
A növekedés.hu kérdése jön. Az áruforgalom most mennyire zavartalan? Felvették-e a kapcsolatot a nagy logisztikai cégekkel, hogy van-e elég kamionsofőr, aki vállalja a fertőzött területekre való áruszállítást?
Egy dologban teljes egyetértés van az Európai Unió állam és kormányfői között, hogy a tranzitforgalom folyamatosságát minden országban biztosítani kell. Magyarország is minden intézkedést megtett ennek érdekében. A kamionosokra, kamionok áthaladására vonatkozó szabályokat is így alakítottuk ki. Egyenlőre azt látjuk, hogy kisebb-nagyobb nehézségekkel, de működik az európai tranzitforgalom, és Magyarország is ebből kiveszi a részét.
Az m4.hu kérdése a következő. Mekkora lesz forint értékben a kormányfő által gigantikusnak minősített mentőcsomag, amit jövő hét elején jelentenek be? Kapnak-e újabb ágazatok, vállalkozási tevékenységek adómentességet, adóbefizetési felfüggesztést? Mit tartalmaz a csomag az állampolgárok, illetve a vállalatok jövedelmének biztosítása érdekében, illetve mely finanszírozási lábai vannak a csomagnak?
Miután hétfőn a miniszterelnök úr, kedden pedig Palkovics miniszter úr fog az akciótervről beszélni, illetve a részleteket is bemutatni, ezért én most ezt nem tenném meg. Azt tudom még ehhez hozzátenni, hogy a jegybankkal is, a jegybank függetlenségét maximálisan tiszteletben tartva folyik egy egyeztetés, úgyhogy a jegybank is a következő monetáris tanácsülés után, ami kedden lesz, fontos bejelentéseket fog tenni, és ami a program vagy a csomag mértékére vonatkozik, azt tudom mondani, hogy az akcióterv egésze az körülbelül a GDP 18-22%-át fogja érinteni. Holnap délután ülésezik a kormány, holnap este az akciócsoportok vezetői találkoznak, a kormányülésen születik majd végleges döntés. Messze menőkig a magyar gazdaság történetnek a legnagyobb gazdasági terve lesz az, amelyet hétfőn a miniszterelnök bejelent.
Elképzelhető-e, hogy újabb szintet lép a veszélyhelyzet, és bevezetik a kijárási tilalmat? Erre a gócpontokban kerülhet sor.
Semmilyen spekulációval nem szeretnék foglalkozni, miután ilyen döntés nem született, ilyen előterjesztés pillanatnyilag a kormányasztalán nincsen. A jelenlegi intézkedések úgy tűnik, hogy elegendőek ahhoz, hogy a járvány terjedését lassítsák. De ez változhat, nem tudjuk, hogy mennyire lesznek fegyelmezettek az emberek itt a húsvéti ünnepek kapcsán, hogyha néhány napig a kapcsolatok száma megnő, az is a járványügyi helyzetben is változást hozhat. Tehát azt tudom mondani, hogy a kormány az indokolt, a feltétlenül indokolt intézkedéseket fogja meghozni. Pillanatnyilag ilyen terv, illetve előterjesztés a kormány asztalán nincsen.
Az azonnali.hu kérdezi, hogy felmerült-e az adóbevallások leadási határidejének meghosszabbítása? Ha igen, mi lenne az új határidő?
Van a rendkívüli jogrendi akciócsoportnak egy olyan része, ami kifejezetten a gazdasági szereplőknek, illetve az adózási kérdésekkel kapcsolatos teendőknek a részletszabályaival foglalkozik. Pillanatnyilag adóbevallás ügyében azt látjuk, hogy miután az új szabályok szerint a NAV mindenkinek elkészíti az adóbevallását, ezért erre nincs szükség, tehát nincs szükség az adóbevallás határidejének elhalasztására, de számtalan más kérdés kapcsán is felmerül, mérlegbeszámolók elfogadása a cégeknél. Azt tudom mondani, hogy a következő két hétben minden részletre kiterjedő aprólékos szabályozást fogunk elfogadni. Én most úgy látom, hogy az adóbevallás határidején nem szükséges változtatni, a személyes kapcsolattartás nélkül, közvetlen kapcsolatok nélkül, közvetlen találkozások nélkül lebonyolítható.
Eddig hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg a koronavírussal? Kérem, konkrét számot mondjon.
85.
A MediaWorks kérdezi, hogy a járvány gazdasági következményeinek fő elszenvedője a turizmus. Vas megyében is sokan maradtak, maradnak munka és bevétel nélkül. Milyen segítségre számíthat az ágazat?
Hétfőn és kedden ez is kiderül. Szeretnénk nagyon nagy támogatást nyújtani a turizmusnak. Ebbe az is beletartozik, hogy most, hogy az ágazat gyakorlatilag leállt, nyilván most van itt az ideje, bármilyen nehéz helyzetben van a válság következtében a magyar gazdaság is, a szükséges felújításoknak az elvégzése, tehát most, amikor a szállodák majdnem mindegyike zárva tart, akkor nyilván olyan javításokat, felújításokat is meg lehet tenni, ami máskor a szálloda működésének leállása miatt bevétel kieséssel járna. Most a bevétel kiesés már bekövetkezett, tehát ez az idő erre alkalmas. Ezeket is szeretnénk támogatni, és ahhoz is szeretnénk minden szükséges forrás biztosítani, hogy amikor a járványügyi helyzet véget ér, és újra először talán a belföldi, majd pedig a külföldi turizmus élénkítheti a keresletet, akkor ehhez minden feltétel rendelkezésre álljon, ez is része lesz, tehát a turisztikai ágazat is részese lesz ezeknek a költségvetési juttatásoknak, és a részleteket pedig hétfőn és kedden megismerhetik majd.
Meddig folytatódhat a forint gyengülése? Az import alapanyagokkal dolgozó cégeket biztosan kedvezőtlenül érinti a drága euró. Tesznek-e intézkedést a forint védelmében, illetve az érintett cégek érdekében?
Azt látjuk, hogy van egy erős spekulációs támadás a forinttal szemben. Szerintem a jegybank kiválóan kezelte ezt a helyzetet, és a magyar gazdaság jelenlegi állapota, tekintettel arra, hogy a világjárvány mindenkit érint, nem ad okot arra, hogy a forint-euró árfolyam az 360-370 forint körül legyen. Ezért szerintem ez visszább is fog majd állni. A spekulációval szemben szükséges intézkedéseket a jegybank a megfelelő időben megtette.
Azok, akik most úgy nyilatkoztak a bankjuknak, hogy nem kérik a hiteltörlesztés felfüggesztését, de később esetleg mégis szükségük lett rá, élhetnek-e még ezzel a lehetőséggel?
Igen, bármikor megtehetik, tehát aki most elkezd törleszteni, de a következő hónaptól úgy gondolja, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy ezt nem tudja folytatni, bármikor kérheti december 31-ig a hiteltörlesztő részletek visszafizetésének a leállítását.
A Hír TV kérdése... Pontosan mikor kapják meg az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintos extra juttatást?
A nyári hónapokban. Szerintem igyekszünk minél előbb a szükséges feltételeket biztosítani, és ezt minél előbb kifizetni, de szerintem a június-július a reális.
tervez-e a kormány további módosításokat a koronavírussal kapcsolatos nyilvános adatközlés rendszerében? Itt mindig azt szerint változtatunk a közlés rendszerén, ahogy azt az éppen aktuális járványügyi helyzet megkívánja. Előttünk ért véget az operatív törzsnek a napi szokásos sajtótájékoztatója. A koronavírus.gov.hu-n is folyamatosan közzéteszünk mindig minden friss és hiteles információt. Azt viszont úgy gondoljuk, hogy az embereknek joga van tudni, hogy éppen mely korosztályok vagy célcsoportok tartoznak a legveszélyeztetettebb kategóriába, sőt, egy ilyen járványügyi helyzetben fontos is, hogy erről információval rendelkezzenek. Éppen ezért bővítette ki a kormány az adatszolgáltatást, hogy mindenki lássa azt, hogy mi a vírus valódi terjedésének a módja, illetve az útja, illetve mik azok a betegségek, amik leginkább veszélyt jelentenek a vírus leküzdésével szemben. Ezekből a statisztikákból nyilvánvaló az, hogy ahogy sokszor elmondtuk már, hogy a 65 év felettiek tartoznak a legveszélyeztetettebb kategóriába, illetve azok, akiknek más egyéb krónikus megbetegedése van, úgyhogy őket csak ismételten arra tudjuk kérni, hogy ők még fokozottabban figyeljenek oda ezekre a már sokszor mondott egészségügyi előírásokra, illetve mi is figyeljünk rájuk jobban oda. És miniszter úr is mondta, sokszor elhangzott, hogy a tényleges fertőzöttek és a beazonosított fertőzöttek száma között egy nagyságrendi különbség is akár lehet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy lenne az országnak olyan pontja, ahol a vírus ne lehetne jelen. Úgyhogy éppen ezért hívjuk fel minden alkalommal a figyelmüket arra, hogy ezeket a korlátozásokat, illetve a higiénés szabályokat, azokat tényleg fokozottan kérjük, hogy figyeljék és tartsák be. A következő kérdés a Heti TV kérdése. A kijárási korlátozások feloldása előtt 3 nappal kezdődik a zsidóság legnagyobb ünnepe, a Pészach, majd április 12-e a jelenleg tudott korlátozási időtartam vége, már nagyszombatra, húsvétra esik. A jelenlegi információk szerint terveznek-e valamilyen könnyítést, vagy fennmarad-e a korlátozás?
Azt tudom, hogy egy hétig még biztosan fennmarad, azt követően pedig majd meglátjuk, szerdán erről a kormány dönteni fog. Azt látjuk, hogy az események nem adnak okot arra, hogy bármilyen kivételt tegyünk. Nem emlékszem, hogy a ma élők, beleértve a legidősebbeket is, átéltek volna olyan időszakot, amikor istentiszteletek, misék ne lettek volna, vagy csak online formában lettek volna elérhetőek. Tehát azt tudom mondani, hogy felekezetre való tekintet nélkül ez a korlátozás sajnálatos módon, de szükségszerűen az egyházak működését is érinti. Hozzáteszem, hogy nagyon kevés esetben, de mégis néhány helyen a válságban lehetőséget is láthatunk. Tehát ezek az online istentiszteletek, misék, egyházi alkalmak, ezek talán ma szélesebb körhöz is érhetnek el, mint a rendes templomokban megtartott egyházi alkalmak. Én azt remélem, hogy az egyházak is élnek ezzel a lehetőséggel, különös tekintettel, hogy nyilvánvalóan a jelenleg kialakult válsághelyzetnek van egy lelki dimenziója is. Sokan kénytelenek otthon tölteni a napjaikat, aki nem kertes házban, hanem egy lakásban él, annak ez sokkal nehezebb. Tehát szerintem az egyházaknak ma a tevékenységére sokkal nagyobb szükség van, mint az elmúlt évszerekben valaha volt, és azt reméljük, hogy ők is élnek ezzel a lehetőséggel, és a másik oldalon pedig fogadókészség is van erre.
Az RTL klub kérdései következnek. Miért vonták vissza a polgármesterek hatáskörével kapcsolatos módosító javaslatot?
Azért, mert azt szeretnénk, hogy a védekezés mögött amennyire ez lehetséges nemzeti egység és politikai összefogás álljon. Ezért a politikai vitákat el akartuk kerülni.
Továbbra is azt tartják, hogy nem kell a jelenleginél szélesebb körben tesztelni azért, hogy a tünetmentes fertőzötteket is kiszűrjék? Az a cél, hogy jól nézzen ki a magyar statisztika, és a tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló fertőzöttek ne kerüljenek bele? Becsléseik szerint hányszor több fertőzött van, mint ahányan a hivatalos statisztikába bekerülnek? Tízszeres vagy százszorosa a nagyságrend?
A kérdés mögött meghúzódó elképesztő jó indulatot most nem értékelve, azt tudom mondani, hogy szerintem a statisztikák szempontjából egyetlen egy jelentős adat van, ez pedig az emberi élet védelme, tehát az, hogy hányan vesztik életüket egy-egy országban. És ez nagyon sok mindentől függ, az átfertőződöttség szintjétől is, hiszen azért azt látjuk, hogy a nagyon idős emberek védelme, hogyha náluk ezek a tünetek jelentkeznek, az rendkívül nehéz, és ott kell az egészségügynek a legeslegnehezebb feladatokat ellátnia, és a legnagyobb kihívással is ezekben az esetekben szembesülnek. Tehát nem javasolnám még a feltételezés sem senkinek, hogy bármilyen statisztikai manipuláció lenne, és szerintem nem annak van jelentősége, hogy mekkora a látencia, de sokszor beszéltünk róla, hogy 10-15-szörös, lehet, hogy 20-szoros is a látencia. A lényeg az az, hogy akiknél a tünetek jelentkeznek, azok minél kevesebben legyenek. Itt ebben nem lehet csalni, hiszen ha valakinél jelentkeznek a tünetek, akkor az kórházba, ha komoly tünetek jelentkeznek, a kórházba kerül, és az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb emberéletet megmenthessük, és itt pedig megint csak sajnos az elhunytak száma tekintetében objektív adatok állnak rendelkezésre a világ valamennyi országában.
Terveznek-e valamit a védekezésre fordítani azokból az uniós forrásokból, amelyeknél most megkönnyítették a lehívás feltételeit, vagy ezeket az összegeket már mind lekötötték más célra?
A másik nehézségünk az Európai Uniós források könnyebb lehívásával kapcsolatosan, hogy az elsősorban azoknak az országoknak kedvez, akik rosszul pályáztak és kevés forrást használtak fel. Magyarország eddig is jól pályázott, az eddig legeredményesebb ország vagyunk az Európai Unió tagállamai között a lehívott összegek tekintetében. Éppen ezért nekünk ez sokkal kisebb segítséget jelent. Jó néhány programnál 110%-on tervezünk, éppen azért, hogy semmilyen forrást ne veszíthessünk el. Azt a legfeljebb néhány 100 milliárd forintot, amelyet az árfolyamváltozás miatt pluszként Magyarország kaphat. Ha könnyebben tudjuk lehívni, akkor természetesen a kormány fog dönteni, hogy mire használja, ez lehet gazdaságélénkítés. A járvány elleni védekezéshez szükséges források a költségvetésben is rendelkezésre állnak.
Az Euronews kérdése is ehhez kapcsolódik, hogyan lehet átcsoportosítani a költségvetési forrásokat, hogy a járvány elleni védekezésre lehessen fordítani az EU-re szánt támogatását.
Hát az attól függ, hogy az Európai Unió szabályok mit tesznek lehetővé, de csak megismételni tudom az előbbi válaszomat, hogy a járványügyi védekezéshez szükséges források az uniós pénzek nélkül is a magyar költségvetésben rendelkezésre állnak.
Mi a kormányzati válasz a koronavírus járvány elleni védekezésről szóló törvény, felhatalmazási törvényként emlegetett jogszabálytérő nemzetközi bírálatokra?
Az a válasz, hogy a nemzetközi bírálatok nincsenek tekintettel a tényekre. A jogszabály világossá teszi azt, hogy egy kormányzati jogkört a vészhelyzet végének a megállapítását az országgyűlés hatáskörébe ad. Mi nem zártuk be a parlamentet, mint ahogy az Európai Unióban az Európai Parlamentet bezárták, és még jó néhány tagállam is ezt megtette. Nálunk az országgyűlés ülésezik, a miniszterelnök és a miniszterek heti rendszerességgel számolnak be a járványügyi védekezésről, beszámoltathatóak és elszámoltathatóak vagyunk, és emellett pedig azt is egyértelműen előírja az elfogadott koronavírus törvény, hogy csak és kizárólag a szükségesség és arányosság mércéjének megfelelően lehet a járványelleni védekezés érdekében ezekkel a rendkívüli jogkörökkel élni. Ez minden alkotmányos garanciának és minden jogállami követelménynek maximálisan megfelel.
Mikor tudja a kormány ismét biztosítani a megfelelő szakorvosi és járóbeteg ellátást, milyen intézkedéseket terveznek ehhez? Most ugye egy speciális ellátási rend van érvényben a járványhelyzet miatt az egészségügyi intézményekben, aminek két célja van: egyrészt, hogy magukat az egészségügyi ellátó rendszerben dolgozókat és az ellátó rendszert magát tudjuk tehermentesíteni, másrészt pedig, hogy a találkozások számát ezzel is csökkentsük. Ugyanakkor az fontos, hogy a sürgősségi ellátásokra továbbra is sor kerül, tehát ez működik, akár például egy sürgősségi fogászati kezelés esetében. Viszont az fontos elmondani, hogy sokan maguktól mondják vissza a kezeléseiket, vagy úgy gondolják, hogy a gyógyszereket nem kell most ebben az időszakban kiváltani és szedni. Azt szeretnénk tőlük kérni, hogy konzultáljanak természetesen a saját orvosaikkal telefonon vagy e-mailben. Ez az időszak nem ok arra, hogy például a gyógyszereinket ne szedjük, sőt, ehhez rengeteg könnyítést is bevezettünk már, ugye más ismerősök hozzá tartozók, barátok a tajszám bemondásával ki is tudják váltani a gyógyszereinket, hogy ezzel is tudjuk csökkenteni a kontaktus és így a terjedés lehetőségét. És a szív- és érrendszeri betegeknek pedig a Gottzéken György Országos Kardiológiai Intézet indított egy telefonos konzultációt nemrég. Itt két mobilszámon lehet kardiológus szakorvosoktól tanácsot kérni. Ezek a mobilszámok elérhetőek a koronavírus.gov.hu oldalon. Tudjuk, hogy ők különösen veszélyeztetett csoportba tartoznak, úgyhogy kérem, hogy vegyék igénybe ezeket a konzultációs lehetőségeket. Milyen külföldi programot tervez a miniszterelnök, milyen egészségügyi korlátozásokkal védik az ő egészségét?
Nem tervez a miniszterelnök úr semmilyen külföldi programot, ami lett volna, azokat lemondta, és az Európai Uniós tanácsülések pedig videokonferencia formájában zajlanak. A miniszterelnök úr is, hogy a kormány is minden energiáját a védekezésre összpontosítja, ez így is fog maradni, és a észszerű védekezéshez szükséges szabályokat azt magára nézve is alkalmazza, de ezek semmilyen rendkívüli tulajdonsággal nem bírnak, tehát azt tudom mondani, hogy a miniszterelnök is ugyanúgy védekezik, mint bárki más, aki nem szeretné ezt a vírust elkapni, attól eltekintve, hogy nyilván a fertőzöttség kockázata nagyobb azoknál, akik hivataluknál fogva sokakkal találkoznak, és az ebben a helyzetben az ő esetében nem zárható ki, de hál' Istennek, a miniszterelnök jó egészségnek örvend.
Ezzel a kérdéseknek a végére is értünk, úgy köszönjük szépen, hogy követték a kormányinfót, viszontlátásra.
Köszönjük szépen, viszontlátásra.